Szép napot kívánunk mindenkinek! Katona Csabával köszöntünk minden kedves hallgatót, aki már ilyenkor csatlakozik hozzánk.
Szép reggelt kívánok én is mindenkinek!
Illetve aki az ismétlést hallgatja, annak jó estét, de hát ez egy ilyen, egy teljesen adekvát helyszínen ülünk Csabával egy kávézóbárban, és a témánk pedig az, hogy hogy alakult ki a nemzeti konyha gondolata, illetve hogy a többi nemzeti konyhával, kisebbségi konyhával összevetve, hogy próbáltak ebből gyúrni valami olyat, ami egységes magyar. De hogy megelőlegezzem ezt a gondolatot, kinek mi jut eszébe arról, hogy magyar konyha, magyaros étel, az egy nagyon érdekes dolog. Szerinted mi lenne az első?
Hát nagyjából, amit tapasztalni lehet, az a paprika, a zsír, a tejföl, illetve a jóféle húsok, de hogyha konkrét ételt kell mondani, akkor valószínűleg elsőként ezt szokott beugrani, hogy pörkölt. Ami nagyjából összehozza ezeket a dolgokat. Ugye annak idején a szocializmusban kapta a feladatot Venesz József, hogy írja meg, hogy mi a magyaros konyha jellemzője, és egyébként mellett pont ezt emelte ki, hogy a magyar zsírral főz, nem pedig olajokkal, ami a mediterránumnak ugye egy fundamentuma, hogyha a konyhára gondolunk, a piros paprika és a hagyma. Ha ezeket így megcsinézzük, akkor láthatjuk, hogy ez valóban nagyon sok magyar ételbe köszön vissza. Jól lehet ma már elvárás, hogy a zsírt helyettesítsük olajjal.
Az a helyzet, hogy amikor kimondtad Venesz József nevét, akkor hirtelen így végigfutott a hátamon a borzongás, többek között azért, mert amikor én azt olvasom egy szakácskönyvben, hogy kicsit fel kell erősíteni liszttel annak a marhapörköltnek a szavtját, hogy jó krém legyen belőle, akkor azért, hát hogy is mondjam, ilyen gutaütésszerű rángás jön rám.
Ugye Venesz egy nagyon sajátos helyzetben volt, amikor megalkotta a úgymond tradicionálisnak tekintett magyar konyha alapjait, ugye második világháború után vagyunk, egy vesztes világháború után, jóvá tételi kötelezettségekkel, hát fogalmazzunk úgy, hogy nem akkor dübörög legjobban a magyar gazdaság. Venesz, aki profi szakács volt, azt a feladatot kapta, hogy egy szükségkonyhát alkosson meg, és ezt meg is csinálta. Ez finoman fogalmazva látszik bizonyos értelemben még mai napig a magyar gasztronómián, hogy ő mit nevezett magyaros konyhának, de Paksa Rudolf kollégám szokta mindig mondani, hogy miközben a különféle szakácsversenyeken a 45 utáni világban a magyar szakácsok villogtak, ők spéci ételekkel mentek oda. Ugyanakkor meg nagyon sokszor azt gondolták, hogy az a világhírű magyar konyha, ami a Venesz féle könyvben előfordul, hát nem, az egy szükségkonyha, ez egy lebutított konyha. Venesz azt a feladatot kapta, hogy a létező legkevesebb és legrosszabb alapanyagból hozza ki a maximumot, hát abból kihozta, de itt szó szerint arról van szó, hogy a szakács abból főz, amiből lehet.
Igen, ezt értem, és ebből szempontból talán egy kicsit meg kell követnem Venesz Józsefet. Mindenesetre akkor egy elgondolkodtató dolog az, hogy ha valaki Venesz József díjas szakács, akkor az mit jelent manapság, hogy ő ilyen jól tud szükségkonyhát gyártani, mert hogy ahol itt vagyunk, itt a Tompa utca környékén, itt például rengeteg olyan kis kifőzde van. Egyszer Gede Balázs kollégámmal bementünk egy ilyen helyre, ő kért egy gulyást, én kértem egy babgulyást, és az volt a különbség a kettő között, hogy a babgulyásba bemertek egy adag pörköltet, és így lett belőle, hogy a bablevesbe egy adag pörköltet, így lett belőle babgulyás körülbelül, és a gulyásba pedig szerintem ott a húslevesből mertek bele a pörköltbe. Tehát így, én azt gondolom, ez egy Venezdíjas hely lehetett, de ez a szükség, ez már elmúlt.
Ez nagyon-nagyon elmúlt, de ugye ennek, ahogy mondani szokták, hát vannak máig tartó hatásai. Tehát ugye azért Venesz munkássága évtizedeken át határozta meg a magyar konyhát. Na most ebből következően, amíg ez el fog múlni, amíg ennek a nyomai eltűnnek, és nem úgy gondolunk erre a fajta hozzáállásra, hogy ez egy példaadó, az egy mintaszerű dolog, hát az még hosszú időt fog igénybe venni, azért ma már ennek látjuk, hála Istennek, a jeleit. De ez mennyire így működik, hadd meséljek el egy történetet, amit apám mondott nekem, hogy kiszúrta, hogy egy helyen lehet kapni kocsonyát, meg sváb kocsonyát, az egyik 400 forint volt, a másik 450, és megkérdezte, hogy mi a különbség, és azt a válasz hangzott, hogy 50 forint.
Hát igen, jó. De Venesz munkássága, én megmondom őszintén, hogy én sokkal korábbra gondoltam, hogy kialakult valami olyasmi, hogy kell nekünk egy nemzeti konyha tudat. Tehát valahol én a kiegyezés korára tippelnék, lehet, hogy rosszul.
Nyugodtan visszavihetjük még egy picit ezt a gondolatot az időben. Ugye a Venesz úgymond a hagyományosnak, a tradicionálisnak tekintett magyar konyhát alkotta meg a munkásságával, de természetesen a nemzeti konyha gondolata az jóval korábbra nyúlik vissza. Igazából el kell mennünk kis túlzással a francia forradalomig. Ugye a francia forradalom, mint olyan, aminek voltak pozitív, meg negatív visszacsatolásai, számos vitatárgyát képezi a mai napig, azért egy dologban mindenképp hozott pozitívumokat. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor jelenkori európai kultúránknak három gyökere van, a görög-római antikvitás, a keresztény hagyomány, és a harmadik pedig az a polgári liberális hagyomány, ami a francia forradalomtól bontakozott ki. És ne felejtsük el, hogy a modern nemzettudat összefügg ezzel a történetsorozattal, ugyanis arról van szó, hogy valaki azt mondta akár még a 19. század elején is Magyarországon, hogy magyar nemzet, abba kizárólag a magyar nemesség tartozott bele. Vagy pontosabban a magyarországi nemesség, hiszen a felföldön éltek magyarul nem magyarig beszélő szlovák anyanyelvű nemesek, de büszkén mondták, hogy mi magyar nemesek vagyunk, ugyanez igaz volt román anyanyelvű emberekre Erdélybe, de már a polgárság, vagy főleg a jobbárság, hát az véletlenül se tartozott bele ebbe a fogalomba. Hol változik ez meg? A francia forradalom alkotja meg azt a fajta citoyen fogalmat, ami arról szól, hogy a közös kultúránk, a országhoz való tartozásunk összeköt minket, tehát a péklegény az ugyanúgy a francia nemzet része, mint a főnemes. Ez egy teljesen más kohéziós erő, mint ami korábban van, ahol a rendi összetartozás határozta meg az emberek identitását, illetve a felekezeti. És hogyha egyszer megszületik ez a modern nemzetfogalom, mert ezekkor születik meg a 18. század végén, 19. század elején, akkor ennek megszületnek az attribútumai. Gondoljunk a himnuszra, gondoljunk a szózatra, a 19. század első fele mind a kettő. Gondoljunk a nemzeti viseletre, a nemzeti zenére. Tehát minden olyan dolog, amivel ki tudom rakni így a kis táblákat, hogy ez vagyok én vagyok a magyar, a cseh, a holland, bármi, és itt születik meg az a gondolat, hogy kell lennie nemzeti konyhának, mert hát mit tudja szemben kifejezni a nemzeti identitását, mint a gasztronómia.
Igen, és ezt lehet látni is egyébként a próbálkozásokban, de ezek kereskedelmi jellegűek, nyilván ez egy divatos dolog volt abban az időben, és hogyha valaki kitalált valami olyat, ami hangzatos volt, nemzetinek mondható volt, magyar alapanyagokkal dolgozott, oda szívesebben jöttek, és akkor lehet látni azt a sor ételt, ami elkezdett elterjedni, mondjuk Budapest elkezdett egy metropolisszá válni, rengeteg ember bevándorolt, nagyon sok nemzet kavargott itt, kisebbség kavargott itt, de megjelent az étlapokon például a gulyás leves, ami egy kereskedelmi konyha termék, tehát soha nem ettek a gulyások levest, miközben a napi fáradalmaikat heverték ki.
Igen, hát itt oda kell visszamenni, hogy amikor elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne megjeleníteni a nemzeti konyhát, de az első gondolat az volt, hogy el kell menni a romlatlan vidékre. Azért kell oda menni, mert vannak ezek a csúnya, kozmopolita, ultraliberális városok, mint például Pest-Buda, hát ott aztán él mindenféle népség, meg jönnek, mennek, meg egyébként is teljesen más a gondolkodásuk, mint az igaz magyar vidéken élő parasztemberi. Meg kell nézni ők mit esznek, ott lesz a magyar nemzeti konyha. Hát amit ott felfedeztek, a különféle kásákat, káposztákat, kölest, puliszkát, az nem igazán arról szólt, hogy csúcsgasztronómiának lehessen nevezni, lehet valami olyasmit keresni, ami ennél egy picivel jobb. És hát itt találták meg például a pörköltnek a magyarországi verzióját, félreértés ne essék, pörköltet mindenhol lesznek a régióba. Hát ugye Bécsben ezt nagyon szépen meg fogjuk kapni, gulyás néven egyébként, csak hogy még egyet csavarjunk.
Hát igen, ez nagyon érdekes. Mondjuk megkértek ismerőseim, hogy készítsek nekik egy kiváló gulyást, akkor én az alapanyagokat fölírtam, ők nagyon csodálkoztak, hogy ennyi minden kell hozzá. Készítettem egy kiváló gulyáslevest nekik, és amikor leraktam előjük, akkor megkérdezték, hogy ez mi? Mondtam, hogy hát ez a gulyás, amit kiértetek, és akkor itt jött az összeröhögés, hogy hát sajnos ez nem az, amit ők kértek, és szerencsére a mundérbecsületét megmentette egy ügyvéd, aki Budapesten tanult a jogon, és ő, amikor meglátta, azt mondta, hogy kiváló, és nagyon ízlett neki, és ő is mondta a többieknek, hogy de hát ez a gulyás, de aztán persze kiderült, hogy ők pörköltet szerettek volna természetesen.
Ugye ez a kettőség az abból fakad, hogy mi már rövidítve használjuk az előzés a gulyás, de ha nagyon konkrétok akarunk lenni, akkor gulyás leves és gulyás hús. És ugye miért gulyás? Hát a gulyások őrizték ezeket a derék állatokat, és hát nem véletlenül ebből lett úgymond a magyar konyhának egy kiemelt étele a pörkölt, hiszen itt az történt, hogy néha fogalmazunk kulturáltan, természetes halállal elhunyt egy-egy gondjaikra bízott állat, és hát ha már így történt, akkor megették. Tehát ők egy picivel több húst fogyasztottak, mint bárki más. Ezeken tényleg megesett úgy is, hogy valamelyik állatnak baja lett, de néha úgy is, hogy rásegítettek. Tehát ez persze nehéz ellenőrizni, hogy a pusztán mi történt, mert a pusztán történik, az ott is marad, ezt tudjuk, Rózsa Sándor meg különösen jól tolta ezt. De ennek a lényege a következő volt, hogy ez már egy ízletesebb étel volt, és itt kap szerepet a paprika, ami persze nem Árpád apánkkal érkezett az országba, hát ezt tudjuk, mint a kukorica se, meg hosszan lehetne sorolni, de volt egy olyan fűszerkeverék, amit az előkelőbb emberek használtak, a főnemesek meg a gazdag polgárok, ami háromféle fűszerből állt össze, nevezetesen sáfrányból, frissen őrölt borsból, de legalábbis borsból és gyömbérből.
A csodába, ez mind a három azért arany árban volt akkoriban, és nem akarom belét folytani a szót, de egy gyors zenének adjunk teret, és akkor innen fogjuk folytatni.